114, 115, 116,
117 perc.
A következő percekben a Rubikon Intézet konferenciáját ajánljuk, amelyet december 18-án rendeznek majd a Premier Kult Caféban. A történelem új hajtóerői, környezet, zaj, energia, katasztrófa, ez a konferencia címe. Antalfi Péter van itt a vonalban a vendégünk, ő lesz az esemény moderátora. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, szép estét kívánok mindenkinek.
Amikor történelemről és történetírásról beszélünk, az jut eszünkbe, hogy meg kell jegyezni az uralkodók évszámait, meg azt, hogy mikor voltak a háborúk, de hogy valami más is mozgathatja a történetírást, talán erről szól ez a konferencia, jól értem?
Igen, részben pontosan erről. A Rubikonnál nem csak az ismert vagy népszerű témákat veszünk elő, amelyek lehetnek csaták, háborúk, híres történelmi szereplők, esetleg akár még a különböző egyéb nem csak híres szereplőkkel, tehát ezek az underground szereplők, de vannak a történelmek olyan hajtóerői, amelyek messze érdekesebbek, mint hogy azt mondom, hogy gazdaságtörténet. És ennek van egy teljesen új nemzetközi irányzata, amely föltárta a kapcsolatot, és egyre izgalmasabban látja, hogy a környezet, a klíma, és most nem csak a teljesen naturális természetről beszélek, hanem mondjuk a környezet szennyezésről, hogy az ember hogyan alakítja át a környezetét, milyen lehetőségei vannak, és ez hogyan hat rá vissza. Ennek kiderült, hogy van kulturális, nem csak társadalmi, vagy nem csak gazdasági vetülete. Meghatározó erőkről beszélünk itt, amelyek az elmúlt időben rajzolódtak ki. Régen arra gondoltunk, hogy egy-egy korszaknak a vége az valamilyen természetes hanyatlási folyamat. Mindig az emberi öregedéshez hasonlították a birodalmak végét. Itt éppen az derül ki, hogy lehet, hogy sokkal jobban ki vagyunk szolgáltatva egyrészt a környezetnek, másrészt annak is, hogy mi hogyan alakítjuk. Ez a fajta új történetírás, ebben rengeteg fiatal élvonalbeli magyar történész mozog és dolgozik és publikál, és a Rubikon is ad ki könyveket, két olyan könyvet adtunk ki idén, az egyik a Zaj története, amely a zajtól való védekezésről is szól, a másik pedig, ami most jelenik meg, az Energia és civilizáció, ami ezt az újfajta szemléletmódú történetírást szeretné itthon bemutatni.
Tehát ez azzal kapcsolatos, hogy mondjuk úgy szakaszoljuk a történelmet, hogy milyen típusú energiákat vagy energiahordozókat használt fel az emberiség, jól értem például?
Nem csak energiahordozókról van szó, tehát most nem csak kőolajról van szó, hanem hogy mennyi energiát kell felhasználnunk, ebben ott van az táj átrendezésének, az építészetnek az energiája, az emberi munkaerőnek az energiája, az antropológusok, ők ősi civilizációknak a kutatói egyetem munkaórában és energiabefektetésből meg tudják állapítani, hogy még akár egy egyszerű eszközöket használó társadalom is hogyan volt képes megszervezni a munkáját és egyáltalán azt létrehozni, amit most mondjuk turisták megnéznek. Ami érdekes, hogy a zajnál pedig nem csak a zajról van szó, egyáltalán más korszakokat látunk, hogy az emberiség milyen hangkörnyezetben élt, ezt hogyan hozza létre, hogyan ismeri föl, hogy ez jó vagy nem jó, hogyan viszonyul hozzá, és hogyan kezd mondjuk védekezni ellene. Azt hozza ki az érdekes szerző, akinek a művét Magyarországon kiadtuk, egy német szerzőről van szó, hogy nem a mostani korunk a legzajosabb, mert most már majdnem 100 éve tudatosan védekezünk ellene. Voltak olyan korszakok, ahol az utcán sétálva is alig hallották egymást az emberek, mert a büszkék voltak a modern ipari városok lakói, hogy ők direkt milyen zajosak.
Ez nagyon érdekes. A források kutatásában van valamilyen új módszer, amelyet használnak ezekhez az új típusú történetírási megközelítésekhez?
Egyrészt ott vannak maguk az igazi történelmi források, tehát ez nem csak gazdaságtörténet, nem csak mondjuk a mezőgazdaságnak a forrásai, ott vannak az urbanisztikának, a városiasodásnak, a személyes visszaemlékezésnek és a fotográfiáknak a megjelenése nagyon fontos. Ezek hagyományos történelmi mondjuk úgy források. Van olyan magyar történész, aki például föltárta az első magyar árvíz fotográfiákat, a természeti katasztrófáknak a megjelenését a magyar fotográfiában, ő tárta föl. Ő is ott lesz az esten, tehát öt fiatal történész lesz ott velünk. Ami nekünk érdekes, hogy vannak a természettudományos források. Lehetnek ezek akár a jégből vett minták, lehetnek ezek talaj és víz minták, rengeteg természettudományos forrás jön elő, hogyha látták esetleg a Holnap után című egyébként teljesen tudománytalan katasztrófa filmet, ott az elején ilyen jégmintákat, több ezer évre visszamenőleges jégmintákat elemeznek, vagy vesznek ki. Ilyen viszont létezik. Lehet már mérni, hogy az emberiség melyik korszakában volt szennyezett a levegő, akár természetes, akár mesterséges okokból. Mikor, milyen volt az oxigénszint egyáltalán. Kiderült, hogy nem csak a dínók haltak ki, rengeteg kihalási esemény és klímakatasztrófa volt már az emberiség és a föld történetében is. Ha belegondolunk, az egész kora újkor, ami nekünk a modern államok születése, igazából egy klimatikus változás, egy globális klímaváltozás megtörtént, akkor születnek a modern abszolutizmusok.
Rendkívül érdekes. És talán, hogyha jól emlékszem, akkor a középkorban is valamilyen klímaváltozás hatására elősen csökkent például Európában az átlag hőmérséklet, amely befolyásolhatta az egész társadalmak működését és berendezkedését.
A középkorban nem csökkent az átlag hőmérséklet nálunk, a középkorban Európa egy kicsit jól járt, ezt kis klímaoptimumnak hívják. Ez minimális éghajlatváltozás, vagy tehát egy fokon belüli változásokról szól az évi középhőmérsékletben. Ez azt jelenti, hogy jó idő volt a középkorban, korai tavaszról van szó ilyen esetekben, és ez a korai tavasz, ez például több vetést tett lehetővé, egy kicsit stabilizálta a középkornak a létfenntartását. Ekkor indul a középkor, ami nem sötét, hanem a magas kultúrájú középkor. Ekkor indulnak a keresztes hadjáratok, tehát egy expanzív, kiterjedő Európa jön létre, és ez a kis klímaoptimum teszi lehetővé azt, hogy Grönland igazán Grönland legyen, tehát mondjuk zöld. És akkor mehetnek át a vikingek az éghajlat miatt például egészen az új világig, tehát a mai észak-kelet amerikai kontinensig, Új-Funlanding például, azért tudok átmenni, mert más az időjárás, ennek több oka is van, és a középkor végén ezt nem látjuk, ott jön egy lehűlés, amikor elindul például Európában a boszorkányok keresése, az egy lehűléses időszak.
Mi fogja igazán tematizálni ezt a december 18-ai beszélgetést, milyen témákat fognak érinteni?
Egyrészt ugye több megszólalónk is van. Vadas András, az ELTE egyetemi docense mutatja meg, hogyan születik meg ez az új szempontú történetírás, milyenek az új forrásai, módszerei, milyen kérdéseket tesz fel, és hogyan láttatja a történelmet. Utána pedig beszélgettünk, több fiatal kutatót is bemutatunk, akik éppen mondjuk a 19. század végi, 20. század elejé városiasodás, amikor mi azt hiszik, hogy ez egy nagy fejlődés és modernizálódik, például Magyarország és Európa, ennek milyen környezeti hatásai vannak, az hogyan hat vissza a társadalomra, és hogyan jelennek meg a természeti katasztrófák és az ellenük való védekezés, és az ő föltár hatóságuk mondjuk a forrásokban.
Nagyon szépen köszönöm, itt volt velünk a vonalban. Antalfi Pétert kérdeztük arról, hogy mi lesz a témája a Rubikon Intézet következő konferenciájának. A történelem új hajtóerői, környezetzaj, energia és katasztrófa. Ebben a témában rendeznek tehát konferenciát december 18-án 17 órától a Premier Kult Caféban. Sok sikert kívánunk mindehhez, viszont hallásra.
Köszönjük szépen!
Pénteken megnyílt a Budavári Palota negyed legújabb látványossága, a jégpálya és jégterasz. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Kassai Endrét. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat is.
Nekem egy kicsit szűkösnek tűnik a Budavári Palota negyed jégpályához, de ezek szerint sikerült kialakítani ott egyet. Hogyan jött ez ötlet, és hol van pontosan ez a jégpálya?
A jégpálya a Savoyai teraszon található, és nem klasszikus téglalap alakú, hanem ilyen bejárható, körbejárható, hiszen magát Savoyai Jenő herceg szobrát és egy mellette lévő kis díszkertet vesz körül a csúszóterület, csúszófelület.
Ez tehát igazi szép panorámával fecsegteti a látogatókat, gondolom.
Az elképesztően fantasztikus a panoráma. Én magam is kipróbáltam a csütörtöki ünnepélyes megnyitón, és valóban, hogyha a Duna felüli részén csúszik végig az ember, és lepillant, letekint, akkor a Láncidat, az Országházat, a Dunát látja. Tehát valóban panorámás maga a jégpálya, és mint ilyen teljesen unikális, ebben biztos vagyok így az országban is.
Milyen technológiával épült ez a jégpálya?
Ez a jégpálya úgynevezett GLICE technológiával készült, ami azt jelenti, hogy összeilleszthető speciális műanyag elemek biztosítják az alapzatát, és erre pedig egy speciális kenőréteget vittek föl, ami a csúszást segíti. Ez a technológia egyébként fenntartható, ne felejtsük el, hogy ez valamilyen fontos megközelítés, és nem igényel energiaforrást, azaz nem zakatol és nem kipufog egy szerkentyű a jégpálya mellett, nincsen kipufogógáz, nincsen hangszennyezés, nem fogyaszt olajat vagy benzint, nem igényel áramot a működtetése, és az összeszerelése is rendkívül egyszerű, gyakorlatilag a Legóhoz tudnám hasonlítani.
Van-e más infrastruktúra is ott azon a részen, a Budavári Palota negyedben, vagy a palota előtt, ami a téli sportokhoz, vagy akár a téli hangulat megteremtéséhez kapcsolódik?
Magát a Savoyai teraszt veszik körül olyan létesítmények, hát például maga ugye a korcső, a kölcsönző, ugyanott élező is található. Természetesen bárki hozhatja a saját korcsolyáját is, de azért javasoljuk a helyben való bérlést, mert ott azok a helyben bérelhető korcsolyák speciálisak, és jobban csúsznak, jobban használhatóak ezen a gráj felületen, amiről beszéltem. Természetesen ki van építve külön egy hütte, és ott van maga a pavilon, a Savoyai terasz pavilonja is. Emellett pedig este 6 után zenés programokkal is készülünk. Most elmondhatom, hogy minden pénteken és szombaton igazi hütehangulatot varázsolnak DJ-k a csúszás köré, és most még ráadásul a holnapi napon csütörtökön is este 6 után, tehát amikor bezárnak a múzeumok, a munkahelyek, a kiállítóhelyek, a közgyűjteménye, addig ugye csendben működik mindez. Este 6 után azonban már zenei kísérettel. Egyébként ezt nem említettem, minden nap déltől 10-ig látogatható.
Mi adta az ötletet arra, hogy egy jégpályát létesítsenek a várban, mégiscsak egy eléggé különleges helyről van szó?
Az üzemeltető folyamatosan, a Jazz & Wine Kft. Az folyamatosan dolgozik azon, hogy életet vigyen a korábbi évtizedekben kísér ideg falak közé. És ne essék, a Palota negyed az ugye a világháború után kapott egy kulturális funkciót, ezért költöztettek ide múzeumokat, történeti múzeumot, nemzeti galériát, ezért költözött ide az Országos Széchenyi Könyvtár, és így tovább, és így tovább. Viszont ezzel párhuzamosan igazából el is tűntek a magyarok, a várnak ebből a részéből, ide igazából a turisták vetődnek el, és az ő kiszolgálásukra létrehozott infrastruktúra. Az elmúlt egy-két évben született meg az az elhatározás, és ebben egyébként a várkapitányság is maximális partner volt, hogy töltsük meg ismét élettel ezeket az egyébként ezt a gyönyörű építészeti környezetet. És ennek köszönhetően már korábban is rengeteg program megvalósult, gondoljunk csak mondjuk a kertmozira az Oroszlános udvarban, vagy a húsvéti programokra, rengeteg zenés programra, utárfelvonulásra, az első kerületi nemzetiségeknek a programjaira, és kezdenek valóban elsősorban a Szabolyai terasz zenei programjai és DJ programjai révén is a fiatalok is föltalálni úgy fent a várba, ahol egyébként így az ezer a egykor a Várbozár területén működő ifjúsági park 1984-es bezárása óta senki nem járt kimondottan szórakozni vagy bulizni. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy egyébként a budapestiek, nem csak a belvárosiak, úgy bárki, aki Budapesten él és lakik, kezdik újra felfedezni ezt a negyedet is, és kezdik észrevenni, hogy találhatnak nekik tetsző programot szabad idejükben.
Ehhez talán az is hozzájárulhat, hogy elérhető áron korcsolyázhatunk ezen a jégpályán, ugye?
Elképesztően vendégbarátnak gondolom a zárszabást. 2000 forint a pályahasználat, ez korlátlan egyébként, és 1000 forint a korcsolya bérlés. Ezen túlmenően a Nagyon Vár kártyához, nagyonvár.hu oldalon lehet egyébként erről tájékozódni, még további kedvezmények kapcsolódnak. Vannak olyan csomagajánlatok, amelyekkel együtt akár ételt, italt, forralt, bort kapcsolnak a pályahasználathoz.
Köszönöm szépen, Kassai Endre volt velünk itt a vonalban, jégpálya nyírt a budavári palota negyedben, erről beszélgettünk, mindenkit biztatunk tehát, hogy próbálja ki, és vegyen részt a jégpálya által kínált programokon. Köszönjük szépen, viszonthallásra!
Így legyen, viszonthallásra!
Milyen kapálya, mondja a mai technikusunk Petik András, aki nyíltal a hangmester és a zenei szerkesztő is. Dávid, neked mi volt a mai ajánlásból, vagy a mai felhozatalból, amire felhívnád a figyelmet, amit kiemelnél, amire szívesen emlékszel?
Két témát fogok ajánlani, már csak azért is, mert szeretném, hogy ezeket podcast formájában is megjeleníteni a Civil Rádió honlapján. Szóval közös építés, közösségépítés. Közösségépítés, Kara László volt a vendégünk, a helyi lakosok bevonásával foglalkoznak építészeti kérdésekbe, ennek a programnak két vetülete van, egyrészt szeretnék, hogyha a helyiek közelebb kerülnek az épített környezethez, másrészt pedig későbbiekben majd az építészettel kapcsolatos döntéshozásba is szeretnék őket bevonni, és a Rubicon konferenciát, a Történelem új hajtóerői környezet, zaj, energia, katasztrófa címre hallgató következő eseményét ajánlottuk. Antalfi Péter volt a vendégünk, nem olyan régen, egy 10 perccel ezelőtt.
A budapesti közlekedéssel foglalkoztunk, és majd erre mindjárt visszatérek a Ma Esti Demokrácia Most című programban is. Ezúttal a budapesti kerékpáros közlekedésről volt szó, ahol egy arányos finanszírozást a budapesti kerékpáros fejlesztéseknek kiáltvánnyal kezdte a Magyar Kerékpáros Klub vezetője, hogy egy ilyen ajánlást készítettek a fővároshoz, és ez valójában a következő évekre a kerékpározásnak a lehetőségeit próbálja kitágítani. Egyrészt én erről beszélnék, ha már te említetted, és érdekes módon területileg is kapcsolódott talán ez a témánk a közösségépítés, közösépítés beszélgetéshez. A Balaton mentén egy balatoni civil minimum alakul, civileknek az együttműködésével, nyilván az nevében is benne van, és erről beszélgettünk Balaton Barbarával. De aztán volt még egy szerintem fontos dolog, ez a megújuló szélenergia, reméljük a vételi körülmények nem fárasztották nagyon ki a hallgatókat, mert egy kicsit pulzált ez az anyag. Csontos Csabával beszélgettünk, a WWF munkatársával, mindesetre ezek is fontos információk voltak. És akkor még ugyancsak kevéssé nem tudnám kihagyni, hogy erről ne beszéljek, akkor inkább így közelítek. Ez pedig a Dányban elindult roma varónők dizájn táskáiról beszélgettünk a bagázsvezetőjével, Botemőkével. Ezt is csak tudom ajánlani, ha ki valaki utólag keres még rá, mert hát tudható, hogy ma éjféltől és holnap reggel 7-től 9-ig ismétlődik ez a délutáni magazin, hogy ezeket a műsorokat mindenképp, de hát talán az egészet érdemes.
Szerintem is.
Na hát nagyjából ennyi a mai felhozatal, a mai ajánlásunk. A sportszerkesztő Tarcsi Géza volt, a hangmester Peti András, szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc, de ne menjenek sehova, vagy nagyon távol ne menjenek. 19 órától ma a Demokrácia Most műsorában a közlekedő tömegegyesületről és a járókelő szervezetéről fogunk beszélgetni. Fónai Kende lesz a vendégünk, és még talán hoz is valakit a közlekedő tömeg egyesület csapatából, akivel együtt érkezik. Tehát a Demokrácia most ma este 19 órától a városi közlekedéssel fog foglalkozni. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak velünk továbbra is.
Korábbi adásunk ismétlését hallottuk.